Dicsértessék a Jézus Krisztus! Nagy szeretettel köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit, határon innen és túl. Illés Izabella vagyok, és mindenek előtt elnézést kérünk, az előbb egy kis technikai gondunk volt, és emiatt nem sikerült kapcsolódni időben, így az Asztalt Terítünk műsor majd szombaton kerül adásba. Most viszont nagy-nagy szeretettel köszöntöm Pálos István kanonok atyát, Esperes atyát itt Nagyváradról, akivel egy új műsort fogunk elkezdeni. Műsorunknak a címe Krisztus nyomában. Az elmúlt időszakban, igazából az elmúlt években nagyon sokat kaptam az atyától, és azt szeretném, hogy a hallgatóink is megtapasztalják azt, hogy Isten hogyan szól általa. Nem csak engem, családomat, hanem tudom még nagyon sok családot bátorított, buzdított prédikációiban, a gyóntatások során, a vele való találkozások során, és úgy az fejeződött ki, és azt éreztem, hogy fontos lenne, hogy az atyát a Mária Rádió hallgatói is megismerjék. Úgyhogy kedves Pálos atya, én nagyon köszönöm, hogy elfogadta ezt a meghívást, hogy itt van velünk, és nagyon bízok benne, hogy az elkövetkezendő időszakban többször hallgathatják majd hallgatóink olyan témákban, amelyek mindannyiunkat érintenek. Családi, mindennapi problémák, küzdelmek, és olyan témák, amelyeket majd még a hallgatóink is szeretnének, hogy halljanak. Isten hozta, kedves atya!
Szeretettel köszöntöm én is a hallgatókat, és talán jó lenne, hogyha egy-két szót mondanék saját magamról.
Igen, kérem szépen, hogyan indult az életútja, hogyan ismerte meg a jó Istent, hogyan tapasztalta meg Isten vezetését az életében?
Hagyományos keresztény családból származom. 9 éves koromban beírattak a hittanórára, és akkoriban fiatal káplánok is voltak. Lehet, hogy egyesek még emlékeznek Herman István atyára és Matos Ferenc atyára. Ők voltak segédlelkészek Várad-Velencén. Aztán személyes kapcsolatba kerültünk olyan módon, hogy a szentmisék után, miután minisztráltunk a szentmisén, akkor leültette a minisztránsokat és beszélgetett velünk. És ő is elmondta azt, hogy hogyan jutott erre, hogyan kapta a hivatást, hogyan lépett erre az útra, hogy Krisztust kövesse és papként szolgálja Krisztust és a lelkeket. Hát az első találkozás ugye azon túl, hogy otthon megtanultam imádkozni a testvéreimmel, meg édesanyámmal.
Hány testvére van, atya?
4 volt, már csak én vagyok. Tehát 5 voltunk összesen, és elég vegyes társaság volt. Emlékszem rá, amikor bejelentettem, hogy egyházi pályára akarok lépni, akkor a kisebbik bátyám azt mondta, hogy hát ezt meggondoltad? Az egyházat üldözik, a javait elveszik, a papokat bezárják. Hát ez nem egy jövő, miből akarsz megélni? Ő sokkal idősebb, én vagyok a legkisebb a családban, a többiek mint 15-20 évvel idősebbek voltak, mint én, tehát felnőttként néztem rájuk, illetve azt, amit mondtak, komolyan vettem, mert mégiscsak tudja, hogy mi az élet. Igaz, ez a kisebbik bátyám, aki szóvá tette a dolgot, pártitkár volt, tehát üzemi alapszerv titkár, ami akkor úgy történt, hogy vagy elvállalod ezt a beosztást, hogy visszakerülsz a termelésbe. Hát inkább elvállalta, és mondta ő, hogy tudod, nem vagyok hitetlen, ezt rám kényszerítették, de én így látom, hogy ennek nincs most jövője. Ha tanulni akarsz, menj más pályára, orvos, ügyvéd, tanár, mindenfélét felsoroltak, és utána én elkezdtem gondolkodni ezen, hogy tényleg melyik lenne jobb, hogyha már így kell, így kell lennie, és akkor...
És mégis a testvére szava ellen pap lett.
Igen, mert miután végig gondoltam ezeket, megint ott kötöttem ki, hogy nekem mégis papnak kell lennem. Én úgy tapasztaltam meg a hivatást, hogy Isten ad egy gondolatot, és attól nem tudunk szabadulni.
És ez így volt az atya életében is, hogy ennek ellenére úgy érezte, vagy honnan tudta, hogy mégis papnak kell lennie?
Valahogy éreztem egy különleges vonzódást a minisztrálások során, hogy közelebbről is lehetne szolgálni az urat, nem csak innen az oltár lépcsőjéről. És tulajdonképpen nem fogalmazódott meg konkrétan ez az egész, hogy hogyan és miért, hanem egyszerűen csak vonzódtam és elindultam. És aztán ráhagyatkoztam azokra, akik majd foglalkoztak velem, mint tanárok, lelkivezetők Gyulafehérváron. Úgy szoktam mondani, 10 év várfogság, mert ott eléggé szigorú volt az intézet, és nem lehetett össze-vissza mászkálni, tehát bementünk ősszel, és hát volt egy karácsonyi vakáció a kis szemináriumban, meg egy húsvéti vakáció. Ilyenkor mindig megkérdezték otthon, hogy tényleg visszamész.
És ezt hogy bírta ki, úgymond az atya, és minden nehézség ellenére kitartott?
Ezek nem zavartak engem különösképpen, mert úgy fogtam fel, hogy ők nem értik, ők nem tudják, ők egyszerű emberek. Az volt gond, amikor majd egyszer-kétszer folyamatosan egy váradi tanárom hát eltanácsolgatott. Ugye nem volt egyszerű ezt a 10 évet végigcsinálni, mert ugye városi is voltam, másként gondolkodtam, kimondtam azt, amit gondoltam, és akkor azt gondolták, hogy ha ez ennyit mond, akkor mennyi marad belül. Tehát, hogy mindenki kicsit képmutató. És aztán ezért voltak gondok, de végül is minden nehézség ellenére a 10 évet eltöltöttem, sikerrel jártam, tehát végül is Isten szolgája Márton Áron felszentelt engem 1971. április 18-án, Fehér Vasárnapján. Erre mindnyájan büszkék vagyunk, akiket ő szentelt. Azzal bocsátott el minket, hogy attól, hogy felszenteltelek titeket, az életetek nem változott meg. Tehát ugyanolyan nehézségekkel, kísértésekkel, megpróbáltatásokkal fogtok küzdeni, de akit Jézus meghívott és kiválasztott, azokat nem hagyja magára. És ezt papi életemben mindvégig megtapasztaltam. Sokszor voltak olyan helyzetem, amikor azt hittem, hogy törés fog következni az életemben, és átsegített mindig ezeken a nehézségeken az Úr.
Márton Áron szavai, mondhatom akkor, elkísérték papi útján. Hogyan látja Isten munkáját az életében? Milyen nagy dolgokat tett az Úr?
Hát már néhányszor elmondtam, meg le is írtam ezt a történetet az első plébáni, illetve mielőtt elhelyeztek a káplánságban, mert 1 évig voltam segédlelkész az olasziban, és amikor elhelyeztek, akkor valaki fölajánlotta, hogy közben jár, hogy maradjak. Én nyomatékkal kértem, hogy ezt ne tegye, mi engedelmességet fogadtunk, oda küldenek bennünket, ahol szükség van ránk, és mi ezt követjük, ezt a intézkedést. És akkor ő azt mondta, én voltam 25 éves, ő meg 53, és azt mondta, hogy akkor kihez fogok én jönni járni. És akkor rendültem meg, hogy egy ilyen meglett, érett, kiforrott férfi ember hallgat egy kezdő papra, aki akkor próbálgatja a szárnyait, és hát teszi azt, amit a lelkében sugallatként tapasztal meg, hogy az Úr erre indítja, hogy ennek ezt mond. És tehát ez volt az első olyan dolog, amikor egy kicsit megszeppentem, hogy nagy felelősség papnak lenni, lelkekkel foglalkozni, és nem elég okosakat beszélni, hanem amit az ember mond, azt úgy mondja, mint sajátját, hogy ezt a megismert igazságot magáévá tette, és ezeket aztán ajándékozza tovább. Én ezt próbáltam, én ezzel küszködöm, én nekem ez segített, próbáld meg te is, testvér, valószínűleg neked is javadra fog válni.
Az olaszi templomból, barátok templomától hová vezetett az útja?
Egy Arad megyei kis plébániára, Bél községbe, ahol 9 hónapig voltam, és itt történt az, ez egy olyan közösség, ahol románok és magyarok élnek együtt, és a magyarok is rengeteg román szót használnak, meg fordítva. És amikor én ezt megtapasztaltam, hogy sokszor egy mondatban csak a ragok meg a névelők voltak magyarul, azt kérdeztem magamban, hogy ezek az emberek mit értenek abból, amit én vasárnaponként mondok nekik. És akkor megtapasztaltam, hogy az Úristennek jó humorérzéke van. Következő vasárnapot beszélgettünk a férfiakkal a templom előtt. Láttam, hogy ketten úgy külön állnak, nézegetnek felénk, de nem jönnek oda. Végül mégiscsak oda bátorkodtak. Szóval az egyik megkérdezte, hogy szólhatok-e. Mondtam, persze, hát ez nem a parlament itt. Mindenkinek van szava, és azt mondta, hogy mi ketten a szomszéddal 25 évig haragban voltunk. Úgy éreztük, hogy amit maga mond, azt ilyen lélekkel nem lehet hallgatni. Tehát mi ma kibékültünk, és a jövő vasárnap jövünk gyónni. Hát nem tudtam megszólalni. És akkor elszégyeltem magam. Az Úr megmutatta nekem, hogy nem csak megértik azt, amit mondok, hanem meg is teszik. Ez egy nagy dolog, 25 év után. Lehet már azt sem tudták, hogy mi volt az oka a konfliktusnak, és kibékülnek, és jönnek gyónni.
Ilyen és ehhez hasonló helyzetekből láthatjuk, hogy a Jóisten hogyan cselekszik a papok által, de most ezen esetben Pálos atya által. De én nagyon sokszor azt is tapasztaltam, hogy Isten erőteljesen tud szólni az atya által, legyen az a Szent Jónásban, a prédikációkban. Tehát nem csak úgy egy elhangzott szó, hanem egy bizonyos adott helyzetre Isten válaszol. Ezt hogyan csinálja az atya, és hogyan hallja meg Isten hangját, amit közvetít?
Hát a gyóntatásoknál van úgy, hogy csak elégtételt adok és feloldozást, de vannak olyan esetek, amikor érzek egy belső késztetést, hogy ezt erre válaszolnod kell, segítened kell, bátorítanod kell, mert sokan tényleg összetört lélekkel jönnek, mert valami történt az életükben, mert úgy érzik, hogy nem haladnak előre, hogy az egésznek ilyenkor a gonosz aztán közbelép, és ad olyan gondolatokat, sugallatokat, hogy hagyd abba, ne csináld, nincs értelme, úgyis ugyanott tartasz, egyedül vagy, kihez szólsz, mikor válaszolt neked. Ezeket szokta a pap megérezni, és akkor röviden, néhány szóval, néhány mondattal megpróbál válaszolni, arra megvilágítani a helyzetet, és utat mutatni, hogy hogyan tovább, mi az, amit el kell hagyni, mi az, amivel küzdeni kell, mi az, amiben az Isten mindig ott van mellettünk, és ha felvesszük a harcot, ha elfogadjuk azokat a kegyelmeket, amiket az Úr ad, mert nem csak feloldozást ad, bűnbocsánatot az Isten, hanem mindig ad segítő kegyelmeket is, hogy ami a legnagyobb nehézségünk, az ellen tudjunk küzdeni. És hogyha kitartunk, akkor győzelemre is fogunk jutni.
Egyik tapasztalatom, és ezt én mondom el így a saját gyónásomból, nagyon érdekes volt, hogy családi nehézségek voltak, és többször azt éreztem, bár nem szoktam imádkozni a szülője Istennek imánkat, de valahogy úgy jött bennem, hogy na, ezt kellene most imádkozzam, és volt, hogy elimádkoztam, volt, hogy nem, és érdekes módon azon vasárnap, amikor elmentem az atyához gyónni, bár azelőtt még nem mondta ezt az atya, azon vasárnap a gyónás után elégtételként ezt tetszett adni, hogy a szülője Istennek imád tessék mondani. És akkor úgy ledöbbentem, hogy hó, a jó Isten, hogy hogyan látja az én lelkemben a küzdelmeket, vagy hogy most a szűzanya segítségére van itt szükség és szükségem, és hogy az atya által is ugyanazt mondta a jó Isten, amit én gondoltam, hát ez csak az én gondolatom, hogy most ezt kellene imádkoznom. Hát, hogy úgy csodálatos volt megtapasztalni, hogy Isten szól az atya által, és megerősít a nehézségekben. Küzdelmek, nehézségek kapcsán mi a családban ugye több mindent megtapasztalunk, akár a házastársunkkal, gyerekeinkkel, összehangolni munkát, családi életet, de ugyanígy gondolom, hogy a papi hivatás során is megvannak a maguk harcai, küzdelmeik. Milyen küzdelmei voltak az atyának, milyen harcai, és ezeket hogyan sikerült megharcolni és győztesként kikerülni?
Hát sokszor van úgy, hogy az ember saját magát helyezi előtérbe, és erre aztán az ellenség is rájátszik, adja a gondolatokat, miért pont most csenget, miért most zavar, mikor én nekem más tervem van, és akkor mindig Szent Vince jutott eszembe, aki azt mondta a szerzetes társainak, hogy meg a beteg gondozó nővéreknek, hogy ne zavartassátok magatokat, hogyha a beteg valamit kér. Nyugodtan hagyjátok abba az imát, mert Isten szolgálat az, amit tesztek a betegért. Hiszen Jézus mondja, hogy amit egynek a legkisebbek közül tesztek, azt nekem teszitek. És nem baj, ha elmarad az imádság, vagy az elmélkedés, a szeretet szolgálata mindent felülír. Aztán sokszor volt úgy, hogy még az elején, hogy gondolom volt a lelki ténykedéseken, mert ugye nem csak szolgálunk, hanem magunkat is gyarapítanunk kell lelkileg, magunknak is nyitottnak kell lennünk, különben az kiüresedik, és akkor jönnek a sztereotípiák, jönnek előre a sablonok, és aztán jön az, hogy tudjuk, felült a vesző paripájára, és most ezeket fogja mondani. Tehát aztán rájöttem, hogy meg kell szerveznem az életemet, hogy ha jobb fel tudod korábban kelni azért, hogy a gyerekeiért imádkozzon, akkor én is fel kelek korábban azért, hogy a híveimért imádkozzon. Ugyanis a pap minden nap a breviáriumot azt a hívekért végzi. És minden héten van egy szentmise, amit a népért, mi úgy mondjuk, hogy pro populo, tehát a plebánia híveiért, lelki gondozottjaiért ajánlja fel a pap. Tehát nem csak a pap imádkozik a hívekért, jó viszont, ha a hívek is imádkoznak a papért. És mert ez egy ilyen kölcsönös, tehát egymást tartjuk szinten. Nagyon fontos az, hogy milyen közegbe kerül a pap. Én emlékszem rá, amikor olvastam Szent Vianney Szent János életét, hogy egy nagyon egyszerű ember volt, és amikor megérkezett Ars határába, akkor letérdelt, kitárt karral imádkozott, hogy hálát adom neked, Istenem, hogy 250 lelket bíztál rám, hogy őket vezessem a földi élet útjain, hogy eljussanak hozzád. Tehát ő ezt nagyon nagy számnak tartott, hogy 250 lélek. Ma ez nem is egy életképes plébánia, de nem az a kérdés, hogy hányan vannak, hanem az, hogy amint az Úr, illetve hallottuk ezt többször is lelki gyakorlaton, hogy ha csak egy lélekre hatással voltál, akkor érdemes volt megszólalni. Én amikor az a két béli ember kibékült, azt mondtam, hogy ha ezután semmi se történik az életemben, csak ez, érdemes volt papnak lenni, érdemes volt, hogy felszenteljenek.
És én köszönöm, hogy imádkozik is közben értünk az Atya. Nekem is nagyon nagy erőt adott gyónások végén volt, hogy kértem az Atyát, hogy Atya, kérem, hogy imádkozzon értünk. És többször Atya mondta, hogy mindig imádkozom azokért, akik nálam gyónnak. Úgyhogy én itt most a gyónók nevében is köszönöm az imáit, amelyeket értünk elmond, úgy az ima alkalmakat, a zsolozsmát, bármit, amit értünk is tett. És a hallgatókat is kérem, hogy imádkozzunk az Atyáért azért, hogy ez a műsor, amely most elindul Krisztus nyomában, hogy az Atya által Isten szóljon a hallgatóinkhoz, hisz azt szeretném, hogy az Atya tudjon műsoraiban mindannyiunkat buzdítani, bátorítani, erősíteni, hisz úgy gondolom, azt tapasztalom, hogy oly sok nehézséggel, küzdelmekkel találkozunk a mindennapokban. Remélem, hogy lesz erre lehetőségünk, és Isten megadja nekünk, hogy még több időn keresztül a rádió hullám hosszán hallhassuk az Atyát. Most viszont még van egy pár percünk. Én kérdezném, hogy melyik a kedvenc ige része Pálus Atyának, és miért az?
Hát, ami legelején megfogott, az a tékozó fiú története volt, és aztán majd olvastam erről egy véleményt, hogy ha sok pénzem lenne, a világ fővárosában építenék egy szép templomot, és minden órában felolvastatnám ezt az igerészt. Mert ugye az akkora bátorítás, hogy nem tudunk olyan rosszak lenni, nem tudunk annyira elsodródni a szeretet Istenétől, hogy lemondjon rólunk. Tehát állandóan mellettünk van, és mint ahogy az a tékozló apa, a tékozló fiúnak az apja, mert ő is tékozolta a szeretetét sokszor méltatlanra. Azért vette észre, hogy visszatér a fia, mert minden nap fürkészte a látóhatárt, hogy vissza kell jönnie. Tapasztalatlan még, el fogja rontani. Csődbe fog jutni az élete. Vissza kell jönnie. És akkor szeretettel, szemrehányás nélkül, számolgatás nélkül tudta szeretni ezt a hozzá visszatérő és bűnbánatot tartó gyermekét.
Az igerész kapcsán még eszembe jutott, hogy vajon mi volt Atyának a papi elmondata, mi? Melyik az az igerész?
Na most megfogott, már többször is kitettem magam elé az első misés képemet, illetve azt, amit osztogattam, azt a szent képet, hogy lássam, hogy mindig a szemem előtt legyen, és érdekes módon nem az jut eszembe mindig.
És mi jut eszébe? Nem baj, legközelebbre majd megkérem, hogy hozza el a hallgatóinknak, és akkor arról is beszélünk. Atya drága, nagyon sok olyan hallgatónk is van, akik betegek, ágyhoz kötöttek. Hozzájuk milyen bátorító, buzdító szava lenne, akik talán nem tudnak eljutni a szent misére, nem tapasztalják meg, hogy mit jelent ott lenni, és a betegségben, a nehézségben vannak.
Igen, általában nem kívánatos dolognak szokták tartani a megpróbáltatásokat, imádkozzuk a mi atyánkat, a mennyei atyához, és mondjuk benne buzgón, hogy legyen meg a te akaratod. De mégis a mi atyánkat inkább azért mondjuk, hogy a mi akaratunk legyen meg. Ahogy megpróbáltatás ér, rögtön elmenekülünk. Hogyha felfognánk, hogy mennyi kegyelmet ad Isten a szenvedésben, és hogy az olyan, mint a művész kezében a kés, a kalapács és a véső, amivel megformálja a remek művét. Ez a szenvedés, ez a kalapács és a véső, ami lepattintja rólunk a fölösleget, és kialakítja bennünk Isten remek művét. Límai Szent Róza mondta egy látomásban, azt így szólt hozzá az Úr, hogy mondd meg az embereknek, hogy kegyelmet csak szenvedésben tudok adni. Mindent akkor értékel az ember igazán, amikor azt látja, hogy elveszítette, amikor megtudja azt, hogy milyen volt azelőtt az élete, hogy most igazából mi hiányzik. Tudok olyat, aki betegágyon műtét előtt azt mondta, ha a Jóisten hazavezérel, első utam a templomba fog vezetni. Nem volt vallásos, csak megkeresztelték. Nem szentelte meg a vasárnapokat a vasárnapi szentmisén. És most úgy gondolta, hogy ezt fogja tenni, de nem adott neki már az Úr időt erre. Sajnos. Tehát sose jutott haza. Ott maradt onnan. Aztán ugye úgy kísértük utolsó útjára. Tehát megragadni azt a lehetőséget, amit az Isten ad, amit az Isten megenged az életünkbe, az valóban hasznunkra válik. Ő a szeretet Istene, és nem bosszantani, vagy hát megbüntetni akar bennünket, hanem terelgetni az igazság útjára, a szeretet, a hűség útjára, az Isten útjára, amely az üdvösségre vezet.
Amikor atya találkozott nehézségekkel, problémákkal, mit tett, és hogyan tudott tovább lépni?
Hát ilyenkor mindig elcsendesültem, magamba szálltam, átgondoltam, hogy mi is történik körülöttem, és olyan miért kaptam ezt az eseményt, mert korán világossá vált számomra, hogy az Isten úgy kommunikál, hogy belép az életünkbe egy eseményen keresztül, vagy a lelkiismeretünk hangján indít bennünket, és ezáltal késztet arra, hogy te terelget a hivatásunk útján, hogy előre jussunk, és ne visszacsúszunk. Hogyha az ember mindig felvállalja ezt, és korán ez is egy lelki tanács volt az én lelki vezetőmtől, hogy amikor döntése kerül a sor, és két jó dolog van, ami között választanod kell, mindig a nehezebb megoldást választ. Azt mondta, hogy ha a könnyebbet választjuk, akkor annyira visszacsúszik az ember, hogy a végén a bűnt is felvállalja, mert az könnyebb, mint helytállni.
Köszönöm, kedves atya, szavait. Lassan műsorunk végéhez érkezünk. Egy buzdító gondolatot a hallgatóink számára. Mi az, amivel elbúcsúzna hallgatóinktól?
Azt hiszem, hogy fontos dolog az, amit már mondottam, hogy az eseményeket komolyan vegyük. Ne essünk kétségbe, ha az Isten keresztet rak a vállunkra, mert előttünk megy és mutatja az utat. A mi keresztünk, a mindennapi életünk, lehet, hogy egy személy, lehet, hogy a munkahelyi elöljárónk, lehet, hogy a mellettünk dolgozó munkatársunk, és hogyha el tudjuk fogadni ezeket az isteni érintéseket, akkor nem csak a magunk hasznára lesz ez, hanem jel leszünk azok számára is, akik látnak minket. Tehát alázatos megadással fogadjuk el az Isten érintéseit az életünkben, a történéseket, és a belső lelki sugallatokat, amiről azt hiszük, hogy ez csak úgy eszünkbe jutott, és el szoktuk hessegetni. Az első gondolat Istentől van. A második gondolat a magunk bölcsessége szokott lenni, és a magunk kényelmére sokszor kiszoktuk szorítani az elsőt, az Isten gondolatát. Amikor felébred bennünk egy jó gondolat, tudjuk azt, hogy az Úrtól van, ragadjuk meg, és dolgozzunk vele. Az életünk szebb lesz, örömtelibb lesz, és boldogabb lesz.
Adja Isten, hogy így legyen, és mint ahogyan műsorunk címe, amelyet választottunk Krisztus nyomában, arra bátorítjuk a hallgatókat, hogy ezen az úton járjanak, a szűk úton, a keskeny úton, amelyik bár nehezebb, de hiszem, hogy az Úrral minden könnyebb lesz. Köszönöm szépen Pálos István atyának, hogy elfogadta meghívást, itt volt velem, velünk a műsorban. Bízom benne, hogy 2 hét múlva újból találkozhatunk, hisz a műsorunk az 2 hetente csütörtökönként lesz. Hallgatóink imáját kérem addig is az atyáért, hogy egészséges legyen, áldott legyen, és tudjon jönni a kis stúdiónkba, találkozhassunk. Hallgatóinknak köszönöm a figyelmét, és sok erőt kívánunk mindannyiuk számára, hogy Krisztus útján járhassanak továbbra is. Illés Izabella búcsúzik most önöktől. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Mindörökké, amen.